mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Megrenditek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbi volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Dárius uralkodásának második esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Haggeus prófétához. Ezt mondja a seregek ura. Kérj útbaigazítást a papoktól ellenézve. Ha valaki szentelt húsviszruhája szárnyában és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik az? A papok ezt válaszolták. Nem. Akkor Haggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalan válnak-e? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná. Ez a nép meghallotta Isten igéjét, hogyan láthattuk már, és olvastuk, és gondolkoztunk már ezen a prófétai könyvön, hogy Haggeus próféta előállt, hirdette az igét, és ez a nép elgondolkozott az igén, a hallottakon, sőt összeegyeztette az életével, és úgy gondolkozott el rajta, és ebből az lett, hogy elkezdték megszervezni a templom építést. Hát talán 24 napig szervezték, meg 24 napig gondolkoztak az igén, és a 24. nap elkezdték a templom építését. És ezt kell nekünk is, a múltkor arról gondolkoztunk, hogy amikor halljuk az igét, akkor mi is egyeztessük össze az életünkkel, lássuk meg azt, hogy miért történtek ezek a mi életünkben, halljuk meg, hogy mit mond az Isten igéje, és aztán induljunk el, mert kell ez az engedelmességünkhöz, hogy meghallva az igét az életünkkel összeegyeztetve, a történésekkel, az eseményekkel, mi is elinduljunk, mint Izrael nép elindult. És elkezdte a templom építését. Aztán azt is látok a múltkor, az engedelmességhez az is kell, hogy Isten indította föl a népet. Isten indította föl a vezetőket és a népet arra, hogy engedelmeskedjenek. Tehát itt előjön, hogy nála nélkül semmi jót nem tudunk cselekedni. Kell az Isten beindító ereje, hogy az ember elinduljon, és felindulva Isten lelkétől tudjon engedelmeskedni neki. Fontos tehát imádkozni, ahogyan tették pünkösd előtt is a tanítványok, hogy megérkezzen az a felindító lélek, Istennek az ereje, hogy tudjunk engedni ennek a léleknek, és tudjuk cselekedni Isten akaratát. Aztán azt is láthattuk, hogy ez a nép, ahogyan elindult és építkezik, kiderül az idősek mondják el, hogy ez a templom bizony, amit készülőben van, ez össze nem lehet hasonlítani azzal a templommal, amely itt állt annak idején, azzal a salomoni templommal. Ennek a szépsége, ennek a dicsősége nem lesz olyan, mint azé volt. És ezek a fiatalok, meg középkorú építők elcsüggettek. Egy hónapi munka után meglangadtak, és akkor újra megszólal az Isten, és buzdítja ezt a népet, hogy azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr, légy bátor, te és Jósua főpap, Jocádák fő, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Tehát nekünk nagy szükségünk van, mint annak a népnek is nagy szüksége volt arra, hogy Isten bátorítson bennünket, meg hogy egymást is bátorítsuk, mert nem egyszer meglankadunk az engedelmességben, elcsüggedünk, mint ez a nép is, és nagy szükségünk van arra, hogy Isten bátorítson, buzdítson bennünket, hogy ne hagyjuk abba az engedelmességet, az Isten országának építését. Itt ebben a szakaszban, amit felolvastam, tovább folytatja ezt a mindenható Isten. Tovább buzdítja, tovább bátorítja ezt a népet, hogy ne csüggedjenek el, hanem folytassák az Úrházának az építését. Ezt olvasok itt az 5. versben, mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad. Ne féljetek! Újabb bátorítás. Most nem úgy mondja az Isten, hogy veletek vagyok, de ugyanazt mondja el végül is ezzel, hogy a lelkem köztetek van. Ne féljetek! Hát milyen sokat jelentett ez, hogy Isten lelke köztük van. Nem kell megijedni, hanem lehet tovább menni. És lehet tovább építeni ezt a templomot, mert Isten köztük van. Isten lelke közöttük van. Hát lehet, hogy el lehet menni egy modern templomba, meg el lehet menni egy szegényesebb imaházba, mégis lehet, hogy a szegényesebb imaházba lehet jobban fogjuk érezni magunkat, mert Isten lelke ott van. És lehet, hogy egy nagyon de nagy templomban, amely nagyon dicsően néz ki, meg hatalmas, meg több pénz van benne, mégsem fogjuk úgy érezni, mert valahogy talán ott nem annyira van ott az Úr lelke. Ugye milyen sokat jelent ez? Ott, amikor a Dunakanyarban laktunk, sok olyan épületben megfordultunk, meg háznál megfordultunk, ami pazar volt. Nagyon gazdag volt. Nagyon gazdag volt az udvara is, nagyon gazdag volt maga a ház is, kétszer is megnéztük, hogy mire lépünk, meg hova ülünk, meg egy kicsit olyan furcsa érzéssel ültünk le ahhoz a hatalmas nagy asztalhoz, ami talán ide beférne ebbe a terembe, de a szobádban már nem. És jó volt ott lenni, azok is testvérek voltak, de amikor elmentünk ugyanabban a kis falucskában egy kis idős nénikéhez, akinek jó kis kertje volt, mert meg kell mondanom, hogy amikor a lejtőn lementünk, akkor ott csordogált a patak a kertnek a végébe, de a háza a szegényesebb volt, egyszerűbb volt, mégis jobban éreztük magunkat, mert az Úr lelke ott jobban jelen volt. És így van ez, hogy milyen sokat jelent az, amikor az Úr lelke ott van egy családban, egy hívő családban, még jobban kiteljesedik, még jobban megtapasztalható annak melegsége. Hát kell ennél több? Még ha szegényesebb is lesz az a templom. De az Úr lelke ott van, ott van. Velük marad. Hát akkor ne féljetek. Hát nem ez a fontos, hogy betöltötte az Isten dicsősége majd azt a templomot. Tudják, hogy betöltötte a Salamoni templomot is. De ezt is be fogja tölteni. Mert építhetjük ezzel a biztatással, hogy az Úr lelke az ott van közöttük. Aztán láthatjuk azt is, hogy mi a különbség az Ószövetség meg az Új Szövetség között. Ugye itt azt olvassuk, hogy lelkem köztetek marad. Igen, ez sokszor megtapasztalta Isten népe. Az Új Szövetség népe meg mit mondhat? Isten lelke bennünk van. Még közelebb van. Még jobban megtapasztalható. És amikor eljönnek a testvérek a gyülekezetbe, a hívő emberek hozzák magukkal Isten szent lelkét. És köztünk is jelen van Isten szent lelke. Tehát mind bennünk és mind közöttünk. Mennyire jó, hogy ezt már mi így élhetjük meg. Új szövetségi emberek. És ezért nem kell nekünk félnünk. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. Ezt kaptad az Istentől. Ne féljél, ahogyan ma délelőtt is hallottuk. A leghatalmasabb Úr van veled. Ott él benned. Ő a te segítőd. Dolgozz tovább. Építs tovább Isten országát. Tevékenykedjél tovább. De ne féljél. Légy bátor. És munkálkodj. Aztán így folytatja Isten, és sokszor fölhangzik az, hogy a seregek ura, ahogyan olvastam, és nagyon sokszor most fölcsendült ez, Haggeus különösen fontosnak tartotta, hogy nem én mondom, nem én hirdetem úgy a magamtól, a seregek ura mondta. És így adta tovább Isten üzenetét. Így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet, megrenditek minden népet, és elhozzák kincséket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Ahogyan említettem, a népek kicsit az idősebbek rossz indulatból is hasonlították a salamoni templomhoz ezt a templomot, és Isten pedig túlmutat, félre söpri ezt a gondolkodást, és azt az épületet, amelyet elkezdtek építeni, ő nem csak úgy látta az Isten, hogy most mi lesz abból, hanem azt is látta, hogy mi ennek a jelentősége a jövőre nézve. Ugyanis is a jövőről van szó, hogy megrendítem a földet, megrendítem a népeket. Itt Krisztus visszajövetelével kapcsolatosan prófétál Haggeus, hogy majd ott a távoli jövőben megrendül a föld, megrendülnek a népek, és aztán elhozzák kincseiket az ezeréves békebirodalomban, ide Jeruzsálembe, mert imádni akarják az Istent. Isten látja azt, hogy a jövőben mi fog megvalósulni. És hogy ez a munkálat, ami itt történik, milyen kihatása van, milyen jövőbeli eseménye van a távoli jövőben is. És ezzel bátorítja ezt a népet. Hát nagyon jó, hogyha te is így látod a munkádat itt a földön. Mert amit itt végzel Istenért, az a távoli jövőre kifoghatni. Amit itt cselekszel az Úrért, az a távoli jövőben fogod látni gyümölcsét. Ezért szeretett testvérem, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Hogy én úgy fáradozhatok, te úgy fáradozhatsz az Úr szolgálatában, hogy ezért lesz jutalom, ezért lesz korona. Kegyelemből, Isten szeretetéből nem érdemeljük meg, de az Isten ad. És szolgálhatjuk tovább ott őt. Hogy amikor itt énekelsz, az a jövőben is kihatással lesz, mert már ezért teszed itt, hogy majd ott is tehest. A menny dicsőségében. És nem egyszer van így, amikor fölzendül egy nagy zenekar a gyülekezetben, amikor fölzendül egy énekkar, vagy amikor fölzendül egy fars ének a hívő szájból, hogy nem tiszta. És megemlítődik az, de jó lesz, majd odaállt, tisztán fogunk énekelni. De jó lesz, mert most is olyan jó volt a nagy alkalom, vagy fúvó zenekar, vagy egyéb más együttes, amikor szolgált. Milyen jó volt ezt hallgatni, de milyen jó lesz majd ott a mennyben hallgatni a mennyei kórust. Nem sokszor összekapcsolódik a itteni tettünk abban a jövőbeli tettekben. És erre hívja fel az Isten itt a figyelmet. És nézzétek meg, hogy a hithősök életében is megláthatjuk ezt. Ott a zsidókhoz írt levélből. Csak némelyet hagy emeljek ki. Ábel áldozata. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitáltal még holta után is beszélt. Ábel tesz egy áldozatot, és az áldozata a jövőre mutat. Nem csak a jelenre, a jövőre. Mert aztán megkapják Mózesék, hogy hogyan kell áldozatot bemutatni, és bárány kell vinni. Aztán megtudja az új szövetség népe is, hogy volt egy bárány, az Isten fia, aki meghalt, éltünk és helyettünk. És mind Ábeltől indul. Vagy gondoljatok Ábrahámra. Egyszerűen csak arrébb költözött, mert azt mondta az Isten, hogy menjél arrébb, költözz el. Ez a költözése csak egyszerű költözés volt? Nem. Következőt olvasok a zsidókhoz írt levélben. Hitáltal engedelmesedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon-e arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Erről a földről beszél az ige? Igen, beszél erről is, hogy átköltözött. De közben költözésekor várta azt a várost, azt a menyeit, amiben nem részesedett még itt a földön, aminek alkotója, készítője az Isten. Micsoda hite volt ennek az Ábrahámnak, hogy így cselekedett a jelenben, így költözött el, hogy közben a menyeiekre figyelt, és erre jutott el az mindenható Isten. De ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben a hithősökről, hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. De szép, amikor ilyen tetteid vannak ebben a világban, és pont erről beszél itt a seregek ura Izrael népének, hogy ez a költözés, vagy ez a építés, amit történik, azt tudjátok ott a mennyben, vagyis az ezer éves békebirodalomban, pontosabban, ott majd jönnek a kincsekkel még a pogányok is. Milyen jó lesz az a templom, hogy megteri dicsőséggel abban az időben. Nagyon nagy lelkesedést adhatott ez a seregek ura Izrael népének, és azért azt is megkapják itt, hogy Isten dicsősége betölti ezt az ő kezük által épített templomot is. Ez is bátorította őket. Sőt, azt olvassuk itt a 9. és 10. versben, nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbi volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Dáris uralkodásának második esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Haggeus prófétához. Nagyobb lesz ennek a templomnak a dicsősége. Lehet szegényesebb, lehet nem olyan pompás, mint az a salamoni, mégis dicsőségesebb. Miért? Hát azért, mert megint látta az Isten a jövőt. Hogy ez az újjáépített templomnak a folytatása lesz a heródesi templom, és abba a heródesi templomba maga az Isten fia fog bemenni. És bemegy vele együtt az Isten dicsősége. Hogy maga az Isten prédikál majd ebben a templomban. És ezért lesz nagyobb ennek a templomnak a dicsősége a salamoni temploménál. Mert ott Krisztus nem ment be abba a templomba. Mert Krisztus nem ment be abba a helységbe, és nem prédikált ott. De majd ebbe a templomba, mely újjáépül, és majd folytatás lesz a heródesi templomnak, mert ott is egy nagy építkezés folyt utána, abba belép az Isten fia. És hát nem azért dicsőbb egy embernek az élete, mert abba belép az Isten. Nem azért dicsőségesebb és értékesebb egy ember a másiknál, mert abban az emberben az Isten fia van. Hát ez tett bennünket értékessé. Ez tett bennünket örök élőtűvé. A menny polgárjogává válhatunk. A mennyei hajléknak a részeseivé, mert Krisztus belépett az életedbe. Lehet teletömni egy ember életét arannyal, ezüsttel, drága pénzzel. Értékesebb lesz? Hát ezen a világon azt mondják, hogy igen. De Isten szemében nem ez teszi értékesebbé az embert. Hanem amikor magát az Istent fogadja be az ember. Amikor úgy válik templommá az ember, hogy az Isten lép be az életébe. Nem szép egy olyan nap, amikor te az életedbe behívod az Istent. amikor kinyitod a szívedet, és már reggel az Isten érkezik meg, üde szeretetével, jóságával, egészen értékessé válik az egész napot, mint amikor bezártózik az ember, nem nyitja ki a szívét, közben hajszolja az életet, meg az értékeket, a földi értékeket, de mindezt valahogy most Krisztus nélkül teszi. Arra a napra azt mondjuk, hogy értéktelen. Értékessé az Isten tudja tenni. Hát nyisd meg a szívedet, hogy ez a dicsőség, Istennek a dicsősége, szentsége, tisztasága, értékei téged is értékessé, dicsőbbé tegyenek. Erről beszél itt ez az ige is. És arról is, hogy Isten a jövőbe lát. És ne értékeld le a szerény kezdetet. Volt egy misszionárius, aki Afrikában tevékenykedett, és amikor már egy jó ideje ott volt, több éve, akkor egyszer csak odaállt az ő vezetői elé, és azt mondta, befejezem. Ebbe az évbe vége, hazamegyek, nem csinálom tovább. Kérdezték a vezetői, hogy miért nem? Szükség van itt rád. Kevés itt a hív ember. Fontos, hogy hirdetessék az evangélium. Miért hagyod abba a misszionárusi szolgálatodat? A következőt mondta. Ebben az évben én hirdettem az igét. Sok mindenkinek elmondtam. Senki meg nem tért. Ja, igaz, egy kis fiú, azt tért meg. De senki más. Van értelme, hogy tovább itt legyek? Nincs eredmény. Csak kis picik eredmény van. Jelentéktelen kis eredmény van. Én hazamegyek. Haza is ment. De ha tudta volna, hogy mi lesz abból a kisfiúból, akkor lehet nem ment volna haza. Ugyanis Afrika egyik legnagyobb ige hirdetője lett ez a kis pici fiú, aki abban az évben megtért. És később lehet, hogy ezt tartotta ő a legértékesebb évnek, afrikai éveinek, amikor ez a gyermek megtért. De ha tudta volna, sokszor mi leértékeljük azt az aprót, azt a kicsit, de Isten abból nagyot tud létrehozni. És lásd így, és így bátorítja ezt a népet is, hogy lehet, hogy ti kis picinek látjátok ezt. De hát én látom, hogy ebből mi lesz majd. Hogy az én fiam megy be abba a templomba. És nagyobb lesz ennek a templomnak a dicsősége. Tudnánk mi is így hitáltal bízni az Istenben, hogy a mi munkánk nem hiába való, örökérvényű, és még ebben a földi életben is a jövőre kivetítve áldása lesz későbbiekben. Erre biztatja ezt a népet, Izrael Istene, a seregek ura, hogy így munkálkodjanak. Hogy ennek a templomnak nagyobb lesz a dicsősége, mert Isten fia fog bemenni abba. És arról is szólít az ige, hogy békesség lesz. És tudjuk azt, hogy ahol Jézus van, ott békesség is van. Ahogyan a tanítványok bezárkóznak félelmükben, ajtókat bezárják Jézus halála után, egyszer csak Jézus, amikor föltámad, megjelenik, ott a bezárt ajtók, nem tudták őt kint tartani, belépott, a középre áll, és azt mondja a tanítványoknak, békesség nektek. Akkor Isten benned van, az ő dicsőség, az ő értékei, akkor a békesség is benned van. Akkor az ő békességét adja, hogy békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, hogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne így csüggedjen. Nem olyan rég egy embernek mondtam ezt, aki fölhívott és gyötrődik ettől és attól, és nem tud aludni, aggódik, és mondtam, hogy Jézus békét ad. Odafordulj ő hozzá. Na tehát nincs megtérve. és ő neki nem ad békét. De nem is akar megtérni, igazán. Hát így hogy lesz akkor békessége az embernek? Hogy jut el a békére? Ahhoz Jézus kell. Jézus tudja adni. Pál ezt így írja levelében. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Békesség az Istennel, aztán békesség az emberrel, békesség a helyzetemmel, mert Isten ezt a békességet hozza el. Hogy bízok benne, hogy jót akar nekem, és jót fog kihozni életem minden gondjából és bajából is. Ne féljek, ő békét ad. Hát töltsük meg a mi szívünket ezekkel a kincsekkel, hogy Krisztus befogadjuk, és értékes leszel ebben a világban. Isten dicsősége, békessége lesz a te életedben. Aztán egy érdekes dologgal folytatódik itt az ige, talán gondolkoztunk is, hogy hogyan összeegyeztethető ez, amit itt olvashatunk a 11. és 12. és 13. versben. Ezt mondja a seregek ura, kérj útbaigazítást a papoktól ellenézve. Ha valaki szentelt húsvisz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták, nem. Akkor Haggius ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná. Egy hétköznapi dolgot bíz rá Isten erre a prófétára, úgy, ahogyan Isten népe körében, menj el te is a papokhoz. Van egy kérdés. Ők tudják megválaszolni. Ismerik a Szentírást, és amikor voltak különféle gondjaik az embereknek, nem tudták, vagy nem ismerték annyira az írást, elmentek a papokhoz. Azok meg nem mondták, mert jól ismerték. De amikor nem is volt benne, akkor imádkoztak, hogy mi az Isten akarat ebben a dologban, és úgy mondták el az embereknek, hogy tudjanak azok engedelmeskedni, úgy élni, ahogyan kell. Isten szerint. Hát így küldi el Haggeus prófétát is, és az egész arról szól, hogy visszaemlékezteti ezt a népet arra, hogy amikor eljöttetek erre a földre, visszatértetek, akkor nem építettétek a templomot. Rituális dolgok megvoltak, de nem építettétek. És úgy gondoltátok, hogy a vallásos szokások szentté tesznek benneteket. Hát nem. Ez nem így működik. És tényleg ebben a földi életünkben ez nem így működik. A szent, amihez hozzáér, ami tisztátalan, nem válik szentté. De ha tisztátalan dolog érinti a szentet, az tisztátalan lesz. Erről szól ez a kis magyarázat. És tényleg így van a földi életünkben, nem? Hogy amikor például megtöltünk egy poharat tiszta vízzel, majd a másik poharat megtöltjük tisztátalan vízzel, szennyes vízzel, akkor a szennyes vízű pohárból csak egy cseppet belecseppentek a tiszta vízű pohárba, tiszta lesz még mindig az a pohár? Nem. Mert a tisztátalan érintette a tisztát, és az mindig tisztátalan lesz. Na fordítsuk meg. Most próbáljunk annyi vizet beleönteni a szennyes vízbe, az tiszta lesz. Önthetem én órákon keresztül, az már tisztátalan, szennyes. És ez így működik az életben. Van egy gyermek, akinek kanyaró betegsége van, és abba szenved. Elviszek hozzá egy egészséges gyermeket. Ha az egészséges gyermek megérinti a betegségben lévő gyermeket, a beteg gyermek meggyógyul? Nem. Még ott van Erzse Kerini mondja, hanem még elkapja, mert ugye a kanyaró érintéssel. Hanem pont fordítva történik. Az lesz beteg, aki nem volt. Mennyire így működik ez a világ? úgyhogy úszhatod te a szentelt vízbe, részt vehetsz te az Isten tiszteleti alkalmakon, énekelhetsz te, összeálld meg hasszáld éneket egymás után, te nem válsz attól szenté. Mert nem tudsz szenté tenni. A vallásos szokások nem tesznek szenté. És erről beszélt az ige. Viszont, hogyha az ember a szívét viszi, az életét viszi oda, az Istenhez, aki elveszi tisztátalanságát, mert ő el tudja venni, és aztán megtisztítja azt az edényt, és beleönti azt a tiszta, szent, szent lelket, akkor az tényleg tiszta lesz. Annyira így működik ez, és így van a törvény az életünkben is. Egy szeszes ipargyártó cég attól, hogy segíti az afrikai beteg gyerekeket, adományokat küld, szenté válik? Nem. Az az ember, aki különféle szerencsi játékos, meg kaszinókat nyit, és így gazdagszik meg, de támogatja a beteg gyereket, az jó ember? Jó emberré válik? Tette miatt? Nem. Ha én, mint tisztátalan ember, jót cselekszek, a jó cselekedetem megszenteli az életemet? Nem. Soha nem tudjuk. Nekünk ez nem megy. Szükségünk van arra, hogy valaki a mi tisztátalanságunkat elvegye. És itt érthetjük meg azt, amikor mondják az emberek, na de hát olyan sok jót tett. De megtért Krisztushoz? Nem. Akkor minden jó cselekedete tisztátalan cselekedet. Mert a tisztátalan szívéből a szíve megfertőzte minden jó cselekedetét. Nem hat vissza. Sokszor ezt tudják nehezen megérteni az emberek, hogy ez nem működik, hogy pakolok a serpenyő egyik oldalába sok jó cselekedetet, aztán ellensúlyozom az én bűnös tetteimet. Soha nem megy. Abból, ha összevetítjük, mindig tisztátalanság lesz. Nekem szükségem van arra, meg neked is, hogy az Isten elvegye a bűnt, a tisztátalanságot, és azt a megtisztított életet végül az ő szent lelkével töltse be, és ha úgy cselekszel, na az lesz tiszta, az lesz jó, az lesz följegyezve a mennyben, amikor úgy adol egy pohár vizet is valakinek, amikor ilyen szívből árad ki, az a tett. Látjátok, milyen fontos nekünk bűnt vallani, hogy valaki elvegye a tisztátalanságunkat, hogy össze ne keveredjen a tisztátalan, a tisztával. Hány meg hány szolgálat előtt, amikor készültünk valamilyen szolgálatra, akár ott Debrecenre is emlékszek, elkezdtünk imádkozni, Uram, bocsáss meg bűneinket, vedd el, tisztíts meg bennünket, hogy tiszta edényként tudjál most használni bennünket. Koszos életünkkel nem akarjunk bemocskolni ezt a szolgálatot. Szükségünk van, hogy te megtisztítsál. És amikor bennünket ott megtisztított, meg átéltük azt, hogy használt, örömünk volt. Ezek úgy hiszem, föl vannak írva a mennybe. De bűnösen, szolgálva az Urat, úgy gondolom, hogy szolgálom, az sosem lesz szenté. És erről tanít itt az ige, hogy bármennyire is énekeltetek, jártatok alkalmakra, de nem engedelmeskedtetek az Istennek, nem építettétek az ő templomát, magatok körül forogtatok csak, ez nem tett benneteket szenté. Hanem engedelmeskedjetek nekem. Erre biztatja itt újra az ige ezt a népet, és biztat bennünket is, hogy engedelmeskedjünk ennek az Istennek, aki tényleg meg tud bennünket szentelni, akinek lelke köztünk, sőt bennünk van, és a mi munkánk az jövőre is mutathat, sőt túlláthatunk-e földi területen, meglát, hogy ennek a munkának jövőbeli haszna lehet a mi életünkben, és hitáltal így tevékenykedhetünk, így építhetjük Isten országát, és így építhette Izrael népe is. És legyen a mi életünkben tényleg engedelmesség, de mindig tisztuljunk meg Jézus Krisztus vérében. Ő tud bennünket szentté tenni, megtisztítani. Mi nem tudjuk jó cselekedeteinkkel, tetteinkkel megtisztítani a mi életünket és szentté tenni. Ez csak ő tudja. Kegyelemből, szeretetből tudja ezt tenni a mindenható Isten velünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy biztatol bennünket abban, hogy továbbra is szolgáljunk, sőt, még jobban buzgolkodjunk dolgaidban, ebben a földi világban. Mert ott vagy velünk, és ne féljünk, hanem bátran tevékenykedjünk. Nézzünk mi is előre, a jövőre, hitáltal, és köszönjük, hogy nem egyszer a mi figyelmünket is a jövő felé irányítod, mint itt a te népednek a figyelmét, hogy úgy építsék azt a templomot, hogy annak van jövőben is értelme. Köszönjük, hogy így úrvacsorázhatunk is, hogy tudjuk azt, hogy nem csak itt van veled közösségünk, hanem ott majd odaát is. És nem csak itt ihatjuk majd a szőlő termését, hanem veled együtt odaát is. Köszönjük, hogy hitáltal túl lehet látni a halálon is, és úgy lehet tevékenykedni a földi létünkben, hogy nem csak azt látjuk, amit éppen teszünk, hanem túllátunk, jövőbe látunk, hitáltal, és így munkálkodhatunk. Köszönjük, hogy bátorítod így a mi szívünket, hogy ne csüggedjünk el, hanem jövőre nézve, a te jövődbe nézve, a reményteljes jövőnkre gondolva, tevékenykedjünk itt a földön. És köszönjük te neked azt is, hogy azt is fölhívod a mi figyelmünket arra is, hogy szükségünk van arra, hogy te megtisztítsál, hogy úgy tudjunk engedelmeskedni a földi létünkben, hogy tisztává teszed szívünket, mert szükségünk van erre. Mi nem egyszer beszennyeződünk, és szívünkből nem egyszer tisztátalan gondolatok és tettek jönnek elő. De köszönjük, hogy éppen azért jött a te fiad, hogy ő elvegye ezeket, magára vegye ezeket. És bizony, amikor ő magára vette, a Szent Fiú tisztátalanná vált előtted. A Szent Jézus bűnössé lett előtted. Mert a mi tisztátalanságunk beszennyezte az ő szentségét is. De föltámadt a halálból, és ő tiszta és szent, és köszönjük, hogy elveheti a bűneinket, vétkeinket, és átélhetjük azt, hogy lehetnek olyan tetteink, cselekedeteink, amely belőled fakadnak, amelyek tényleg szenté lehetnek, amelyeket a mennyben föliratol, és azért jutalom részesül. És jutalomban részesül mindaz, aki így hitáltal cselekszik. Urunk, segíts, hogy legyenek ilyen tetteink egyre több ebben a földi létünkben. Kérünk, vezess ebben bennünket, hogy ezáltal tudjuk építeni a te országodat, és a te dicsőségedre tudjunk élni.